Köszöntök mindenkit, Szalai Attila vagyok, és a szervervédelem és betörés észlelésről szeretnék előadni. Amikor elkezdtem készíteni ezt az előadásomat, és megírtam azt, hogy miről is akarok előadni, akkor még úgy gondoltam, hogy mindenféle gyakorlati dolgokra fogom helyezni a hangsúlyt, majd amikor elkezdtem összeírni az előadásomat, a 40. szlájdnál abba hagytam így az elméletnek a összefoglalását, úgyhogy bocsánat, egy kicsit az elméletre fogok most így hangsúlyt helyezni inkább, és majd a nyári táborban lesz ennek a gyakorlati része. Akkor első rész, szervervédelem. Fontos az, hogy mi is ellen akarunk védekezni, mert nagyon sokszor az emberek azzal sincsenek tisztában, hogy mi ellen is kéne védekezni. A rádióban, tévében lehet hallani az Anonymousról, a Lulzekről, meg ilyesmikről, hogy betörtek ide, difészelték ezt az oldalt. Ezek nagyon sok publicitást kapott támadások, de hát szerencsére, sajnos nem ez a jellemző. Sokkal inkább vannak vétlen támadások, sokkal inkább vannak belső támadások, mint hogy ilyen hacker támadásoknak lennénk áldozatai. Természetesen ezek ellen is védekezni kell. Amiről beszélni fogok, két része van, az egyik a szervervédelem. Mi ellen is akarunk védekezni, ezt fogom egy kicsit hosszabban taglalni. A támadási formákat próbálom egy kicsikét összefoglalni, elmondani, hogy miről is szólnak, mit is jelentenek. Aztán beszélünk a védekezés alapjairól, fizikai szinten, védelem, a védekezésnek a különböző szintjei, fizikai szintű, szemi-fizikai szintű. Ez a szemi-fizikai, ez nálam azt jelenti, hogy még nem az operációs rendszer, de már nem a hardware, hanem valahol ott a kettő között valami. Tételezzük fel, hogy BIOS. Aztán kernel szintű védelem, user space szintű védelem, és egy nagyon fontos dolog, oktatás. A védelemnek egy nagyon hanyagolt területe az oktatás. És ezután lesz szó majd a különböző szerverek védelméről. A másik terület, amiről szeretnék beszélni, ha és amennyiben lesz rá idő, az pedig az észlelés. Észlelése a támadásoknak szerveren és hálózaton. Hogyan tudunk szerveren észlelni támadásokat, hogyan tudunk hálózaton észlelni támadásokat. Na, hát körülbelül ennyi lesz így nagyon röviden összefoglalva, és akkor neki is kezdenék. Az első rész az, ami ellen is akarunk védekezni. Alapvetően a szakirodalomban három fajta támadási felület van. Az egyik a bizalmasság elleni támadások, a másik a sértetlenség elleni támadások, a harmadik a rendelkezésre állás elleni támadások, és ezen kívül vannak még, van rengeteg egyéb fogalom, amit beszoktak még dobálni. Van még kettő, amit én szoktam használni és szoktam emlegetni. Az egyik az azonosíthatóság, a másik pedig a letagadhatatlanság. Olvastam olyan szakirodalmat is, amelyik ezt a kettőt a sértetlenség al sebezhetőségi formájának tekinti. Olvastam olyat, amelyik teljesen külön, nagyon fontosnak tekinti. Én azt mondom, hogy ezek ilyen nem ez a fő támadási forma, vagy nem ezek ellen szoktak a támadások lenni, hanem ezek ellen, ezen keresztül. Nézzük akkor ezeket egy kicsikét közelebbről. Az első a bizalmasság. Hát alapvetően természetesen sok mindent szeretnénk titokban tartani, vagy legalábbis nem a nagyvilág orrára kötni. Jelszavakat, leveleket, amikben bizalmas adatok lehetnek, üzleti terveket, azok sem jók, hogyha kiderülnek, stb. Tehát rengeteg minden van. Nagyon fontos, hogy ez a bizalmasság, ez van leginkább most előtérben, Wikileaks-en, Anonymous-on keresztül, ez az, amiről nagyon sokat hallunk, hogy megint ez szivárgott ki, megint erről tudtak valamit, megint ide betörtek és elszedtek. Most nem tudom, hogy hol tartanak 15 millió darab kártyaadatnál, vagy nem tudom pontosan most éppen hol tartanak abban a támadásban. De nem biztos, hogy ez a legfontosabb. Ez egy fontos szegmens, de a háromnál, a Confidentiality, Integrity és Availability, amit CIA-nek szoktak így rövidíteni, ez csak az egyik része a dolognak. Másik része az az integritás. Nagyon fontos, hogy az integritásnál az, hogy az integritás megsérült, az sokszor nagyon nehezen észrevehető. Szerencsére nem tudom hányan módosították már így a lecke könyvüket, így egyetemen, gimnáziumban mostanában, esetleg az EBEV-en az adataikat, hogy mennyi visszatérítendő adó jár nekik. Itt igazából nagyon sokat kell ahhoz tenni, hogy egyáltalán azt észre lehessen venni, hogy egy támadás sikerült. Az, hogy kikerültek adatok, az sokkal könnyebb észrevenni. Az ember olvassa a Népszabadságban mondjuk a jelszavát, az feltűnő. De az, hogy tehát megváltoztak az adatok, azokat sokkal nehezebb észrevenni. És akkor van a harmadik, az a rendelkezésre állás. Ez a másik nagy publicitást kapott dolgok, leginkább a denial of service-ek, sőt, leginkább a distributed denial of service alapján. Ez általában publikus szervereket érint, tehát olyat nem nagyon hallottam, hogy valamelyik cégnek a belső levelező szerverét megtámadták volna így DOS-szal. Legfeljebb, hogyha valamelyik tesztgép elkezd rengeteg levelet küldeni. Ott is létezhet DOS, de inkább publikus webszervereknél szokott az előfordulni, hogy valakire nagyon mérgesek a valamelyik csoport, és akkor egy distributed DOS támadást indít a webszervere ellen. Én nem vagyok abban biztos, hogy ezek ellen a DOS támadások ellen komoly érdemben érdemes védekezni. Tehát az ember megvárja, míg elül a vihar, és aztán megy ki. És akkor nem ázik el. Na, és akkor van a másik kettő még, az azonosíthatóság. Mint mondtam, ez már inkább egy másik nézőpont, és az, hogy valaki azonosítható, az segíti a, itt titkosságnak hívom, tehát segíti a confidentiality-nek a megtartását, hogyha ez megvan, és sértheti a confidentiality-t, hogyha ez nincs meg. Tehát ez itt a bizalmasság, ez meg a sértetlenség. Többfajta forrás dolgoztam föl, egyikben így hívták, másikban úgy, a másik jobban tetszett, csak nem mindenhol sikerült kijavítanom. Tehát segíti a bizalmasság és a sértetlenség elérését, pontosabban ezen keresztüli támadással meg lehet sérteni azokat is. Kedvenc példám egyébként erre SMTP. Dolgoztam egy helyen, ahol a főnök egyszer csak kapott egy levelet az egyik beosztottjától, ahol úgy csúnyán elküldték. Melegebb égtájak, hogy menjen valahova. És hát ezen teljesen felháborodott, és jött a rendszergazdához, hogy most akkor mi van, és azt most mutassa meg, hogy hogy lehetett ez és mi történt, és amikor kiderült, hogy igazából nem is az illető küldte a levelet, mert abban az időben nem is tartózkodott azon a gépnél, ahol a levelet küldték, akkor így meglepődött, hogy hát, hogy tudott bárki ő az ő nevében nekem küldeni. Aki ismeri az SMTP protokollt, az tudja, hogy nagyon könnyen. Ott például az azonosíthatóság az SMTP protokollnál erősen sérül. Letagadhatatlanság. Ez is fontos feltétele a responsibility-nek. Itt is még sajnos a másik szó van. Bár nem szükséges, és még nem is elégséges feltétele. Nem szükséges feltétele, mert attól a responsibility nem sérül, hogy valaki nem tudja letagadni, hogy ő volt. Nem biztos, hogy sérül. És attól, hogy valaki nem tudja letagadni, hogy ő volt, attól még nem biztos, hogy a responsibility nem sérül. De ez is egy fontos eleme, és ezen keresztül könnyen lehet támadni. Adóbevallásnál beküldöm kétszer, aztán azt mondom, hogy a olcsóbbat küldtem én. Jobbikat. Na. Térjünk át a támadási formákra. Támadási formákból sokfajta lehetséges támadás van, ezeket próbáljuk osztályozni. Többfajta osztályozás is lehetséges. Ezek az osztályozások közül fogok majd megmutatni egy párat. Fontos az, hogy általában egy igazi támadás, nem az, amikor egy script kiddy elereszt egy scriptet, hogy na akkor most szkenneljük le az egész világhálót, hogy hát ha kapunk valamit, akkor többfajta támadást egyszerre alkalmaznak. Például beküldenek egy levelet, amiben rá kell kattintani egy linkre, amelyik letölt egy docot, amelyiket megnyitva automatikusan telepít egy másik programot, amelyik kicsatlakozik és letölt egy harmadik programot, és az pedig végül is egy rendszer sérülékenységet felhasználva rútjogokat szerez, és akkor így sikerül megszerezni az adatokat. Úgyhogy ezek az alap támadási formákat mutatják be. Az egyik fajta osztályozás az a támadás helye szerinti osztályozás. Lehet helyi, valaki oda sétál a géphez, mondjuk ehhez itt, bekapcsolja is. Azon ügyködik, és lehet távoli, amikor távolról próbáljuk meg elérni az adott gépet, bármilyen formában. Aztán lehet a támadás módja szerinti bontás, automata támadások, ez leginkább a script kiddy játékszere. Kedvenc példám erre a talán XP volt még a SP-k nélkül, azt hiszem, amelyiknél a hálózatba dugás után, amikor teljesen új IP címet kapott mindentől függetlenül új IP címet, körülbelül 20 másod kellett ahhoz, hogy meg legyen törve. Ez biztos, hogy nem kézi támadás volt, hanem automatán így en darab gép így egyszerre szkenneli az összes hálót, összes IP címét, és próbál mindenféle támadásokat csinálni. Én nálam is, amikor így megkaptam az ADSL-en az új IP címet, bedugtam a gépemet, és hát 20-30 másodpercen belül már jöttek próbálkozások, hogy akkor ők most szeretnék megnézni a CIF sportomat, a webportomat, az SMTP portomat, meg mindenféle portokat, amiket bármilyen sérülékenység lehetséges. Lehet kézi, főleg amikor helyileg megyek, és odasétálok a géphez, és megpróbálom az igazi hackerként, amit így filmekben lehet látni, mikor így sapkában, sarokban, sötétben leülve, gyorsan géppel így 12 ujjal, ott futnak a betűk, és akkor egyszer csak hopp, megvan. Hát körülbelül ez a kézi. Szó. A kedvencem a távirányított. Bár hozzáteszem, hogy van automata távirányított is. Megint csak saját példa, mondom, gépet bekötöttem ADSL-re, jöttek mindenféle csomagok, köztük ez a Windows-osnak a beépített ilyen üzenetküldő portján is jött csomag, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi az, és akkor így direkt föltelepítettem Szambát, meg mindenfélét, hogy megnézzem, hogy akkor az mi is, és kiderült, hogy ez igazából földobna egy pop-up ablakot, amelyikben figyelmeztetnek, hogy a gépen vírusos, és itt a link, ahonnan letölthetem a vírusírtót. Na, ez a távirányított. Másik ilyen példa egyébként, ami szokott keringeni, és tetszik, az az albán vírus. Nem tudom, ki az, aki ismeri az albán vírust. Az albán vírus az arról szól, hogy kapsz egy levelet, amiben írják, hogy én egy albán vírus vagyok, nálunk a programozás még nem túl fejlett, ezért légy szíves, megkérünk téged, hogy töröld le a gépet teljes tartalmát, majd utána küldjél el minket 5 darab ismerősödnek. Aztán jött az upgrade, hogy mondták, hogy ő először küldj el 5 ismerősödnek, aztán töröld le az egész gépedet. Úgyhogy, de például egyébként a Duku vírus, az is egy ilyen távirányított vírus, ott egy dokumentumot kellett megnyitni ahhoz, hogy az megfertőzze a gépet. És aztán nagyon fontos támadása, véletlen támadás, amikor a kedves illető nem is tudja arról, hogy ő támadott. Ilyen például, amikor valaki rossz helyen adja ki az RM-RF-et. Erre is egy példa, félvéletlen támadás. Egy illető meg akarta viccelni az ismerős rendszergazdáját, oda ment a fő szerverhez, nem tudom, tehát egy ilyen AX vagy IBM RS 6000, vagy valami ilyesmi, beírta a RM-RF pert, és akkor így várta, hogy akkor most megvicceli, hogy úgy tűnik, mintha megnyomná a Enter-t. Az illető megijedt, elkezdett futni oda, hogy kitörölje, de a manuszka mondta, hogy gyorsan megnyomta a backspace-t. Egy probléma volt, a rendszergazda a billentyűzet problémái miatt a backspace-t átkonvertálta Enterre. Így végül sikerült ténylegesen megnyomni az Enter-t azon a gépen. Úgyhogy utána nem aludtak egy darabig. Egyébként ilyen támadást még én is csináltam egyszer egy egész éves könyvelési anyagra. Rátelepítettem egy Linuxot. Valahogy nem túl jól ismerte fel a Linux a partíciós táblát. Következő, ez is nagyon fontos, támadás célja szerinti bontás. Fontos az, hogy támadást miért hajtják végre. Vannak a romboló magamutogató támadások, ez leginkább most az Anonymous-ra jellemző. Valamit csinálnak, majd eldisekednek vele, hogy jaj, de jó, ezt csináltam, van nekik saját szájtjuk, ahol kirakják, hogy most, és így nézett ki, amit én csináltam, és az milyen jó. Vagy valamiért mérgesek vagyunk, és le akarjuk törölni, fel akarjuk robbantani, bármi. Ez presztízsben elég rossz, de túl nagy bajt nem okoz, úgymond. Persze, letörölték az egész gépünket, az valahol baj, de az információ szerző az egy sokkal veszélyesebb valami, ugyanis ott az illető arra hajt rá, hogy valamilyen információt megszerezze. Nem csak dühös ránk, nem mérgében cselekszik, vagy nem dicsekvésből cselekszik, hanem aktívan ránk utazik, és minket akar megkárosítani. És aztán a legveszélyesebb az alapozó. Az alapozó támadás mostanában advanced persistent threat-nek szokták nevezni azt a fajta támadást, amikor azért támadnak be valahova, mert ott majd szeretnének valamit csinálni. Mert az egy érdekes hely, ahonnan sokfajta információt lehet majd megszerezni, és éppen ezért jó, hogyha ott vagyunk. Mondjuk úgy, hogy így katonailag nézve alvó ügynököket helyezünk el ott, és egyszer majd kérünk tőlük valamit. Azért veszélyes, mert az ő célja az, hogy elbújjon. A romboló magamutomokatónak nem célja, hogy elbújjon. Ő dicsekedni akar vele, ő el akarja mondani mindenkinek. Az információszerzőnek is csak rövid távon célja, hogy elbújjon, megszerzi az információt, és utána felhasználja azt. Megint észreveszünk nagyon hamar. Igen?
Hogy egy botnet építő féreg az az alapozóba tartozik, vagy pedig az külön?
Attól függ. De különfajta botnetek vannak. Vannak olyan botnetek, amik alvók. Észre sem veszed, hogy a gépeden ott van, hanem majd egyszer a föl fognak téged használni DDoS-ra. Aztán van olyan, amikor spammet azonnal elkezdenek rajtad kiküldeni, amikor észreveszed, hiszen elkezdenek téged fölhasználni valamire. Tehát attól függ.
Igen, a másodikra gondoltam. Spamesse.
Az inkább, hát jó. Oké. Körülbelül ennyi bontást szedtem szét. Szerintem még sokfajta bontás lehet, és innen akkor még lehet, hogy egy ki is maradt. Térjünk át a védekezésre. Védekezés alapjai. Nagyon fontos az, hogy amikor védekezünk, akkor több szintű védelmet csináljunk. Tehát az, hogy csak szimplán titkosítva van a gépünk, az nem elég. Az, hogy jelszóval van védve a szerver, önmagában az nem elég. Mindenképpen több szintű védelem kell. Tűzfal, víruskereső, erős jelszavak, stb. Másik, a semmiben nem szabad hinni vakon. Tehát azért, mert nekünk van egy tűzfalunk, és az a világ legjobb tűzfala, az nem jelenti azt, hogy azon nem fognak átjönni. Amint azt a bemutatóban is írtam, ha minket valaki aktívan meg akar támadni, akkor meg fog. Az a kérdés, hogy mennyi idő alatt, és hogy legalább tudunk-e róla, hogy megtámadtak. Tehát körülbelül ezek a kérdések vannak. Tehát semmiben nem szabad hinni. Se a logoknak, se a védelmi formáknak, se semminek. És nagyon fontos az, hogy olyan, hogy statikus védelem, olyan nincs. A védelem az mindig folyamat. Tehát beraktunk egy tűzfalat a rendszerbe, az önmagában nem védelem. Legalábbis nem működik rendesen. Tehát sok helyen láttam azt, hogy tűzfal, pipa, ott van a sarokban, megvan, zúg, működik. Csak esetleg már nem is azon mennek keresztül a forgalom, mert már annyira megunták, hogy lassú, meg mit tudom én, és kikötötték, de ott zúg, van tűzfal. Szóval nem működik. Legalábbis nem sokáig. Tehát ami statikus védelmet építettünk föl, és az lehet bármi, lehet IDS, lehet tűzfal, lehet vírusvédelem. Ha az ott el van magában, és azt gondoljuk, hogy ő ott a védelem, és ő majd megvéd minket, az nem védelem. Legalábbis nem sokáig. Akkor nézzük a védelem szintjeit. És most szervervédelemről beszélek alapvetően, tehát ebből a szempontból. Az első a fizikai védelmek, fizikai védelmei a gépnek. A fizikai védelem leginkább a véletlen támadások ellen szokott és tud védeni. Csőtörés, áramszünet, túlmelegedés, legfontosabb a takarítónő a porszívóval. Igen, nagyon sokszor előfordul. Másik ilyen védelem egyébként a szünetmentes bedugott lábmelegítő elleni védelem. Persze vannak olyan helyek, ahol a aktív támadások ellen is kell fizikai védelem. Például a laptopom, amiben van ez a Keynesian lock, már amennyiben azt védelemnek tekintjük. Vannak szerverek, amik riasztanak és leállnak, hogyha megpróbáljuk kinyitni. Vannak olyan gépek, amiket megpróbálnak műgyantába önteni, hogy kicsit nehezítsék a kibontást. Tehát van sokfajta védelem, de én azt állítom, hogy a fizikai védelem az legalábbis a gépszintű fizikai védelem az leginkább a vétlen támadások ellen tud védeni. Igen. Következő a szemifizikai védelem. Az, mint mondtam, az a fizikai, tehát a hardveres szintű és a kernel, mint szoftveres szintű között van. Legalábbis én ezt értem szemifizikai védelem alatt. Alapvetően bármelyik operációs rendszer bármilyen védelmet próbálhat csinálni, hogyha ő neki a környezete nem biztos, akkor az nem fog sikerülni. Már több példa akad arra, hogy BIOS-ba, hálókártyába, nem tudom, hogy videokártyába, a videokártyáról még nem hallottam, de az is elképzelhető lenne, bepakoltak vírusokat, aztán azt keresse az OS, hogyha tudja. Szóval azt próbálja meg ez a szemifizikai védelem megoldani, hogy mikor az operációs rendszer bebútol, akkor ő biztos lehessen abban, hogy neki, tehát az ő környezete az az, amit ő gondolt környezetnek. Pontosan egy kicsit fordítva van a dolog, hogy amikor az OS bebútoljuk, akkor mi biztosak lehessünk abban, hogy semmi más nem bútolt be, mármint mi, mint szerver, mint hardware, hogy azt az OS bútoltuk be, amit mi akartunk, és úgy, ahogy mi akartuk. Ez általában a detektálás szintjén marad. Nagyjából annyi történik, hogy ha megsérült az OS, vagy valami problémát észlel, akkor nem bútol be. Kivédeni nem tudja a támadást, tehát nem az történik, hogy amikor valaki megpróbál betölteni a hálókártyába egy vírust, akkor ez riaszt és megakadályozza, hanem csak a következő bútoláskor nem bútolunk be. Ezek egyike, most ez az EFI, ami most a Windows 8-al kapott publicitást, meg azzal, hogy azok a gépek, amik majd Windows 8-at fognak futtatni, azok nem fognak Linuxot futtatni, mert nem fog kapni a Linux olyan aláírást, ami jó lenne ennek az EFI-nek. Utána jön a kernel szintű védelem. Ő mindenképpen épít a szemifizikai védelemre, tehát nem figyeli a ring nullát, vagy legalábbis eléggé csökkentett módon, leginkább a user space-t védi, tartalma ACL-ek, kvóták, különböző olyan dinamikus védelmek, memória allokációra, memória védelmek, hogy ne tudjunk a másik programnak a memóriájába hívni, írni, olvasni, stb. Aztán következő védelmi szint, az a user space szintű védelem. Ezek leginkább fordítási opciók. Az Ubuntu-t nem tudom, de hogy mikor, de ők bevezették azt, hogy minusz-minusz fortify-jal és egyéb ilyen védelmi opciókkal fordul az összes program az Ubuntu-ban, ha jól tudom. A Debian-nak azt jobban tudom, ott most próbálják meg bevezetni, hogy már pedig kötelező legyen úgy fordítani minden csomagot, úgyhogy az próbál olyan védelmeket nyújtani, hogy ilyen heap corruption-ök, meg stack corruption-ök, meg ilyesmiket, tehát amikor egy-egy programot megpróbálunk így megtámadni, az ellen próbál valamennyire védeni. Capability-k, magukat a capability-ket a kernel adja. Amit itt értek ez alatt, az, hogy a programok képesek eldobálni ezeket, és egy jól nevelt program az nem tart meg olyan képességet, amire neki nincs szüksége. Egy NTP-nek, amelyik csak a hálózaton figyel, és onnan próbál olvasni, megírni, nem kell a diszkre neki mindenhova írásjog. Aztán vannak speciális könyvtárak még, preloaded libraries, amik megint csak lecserélnek különböző könyvtár hívásokat, allokáció, felszabadítás, stb., és ezekben próbálnak védekezni a különböző támadások ellen. És aztán az oktatás, ez mondom, mint említettem volt, ez sokszor elhanyagolt része a védelemnek, pedig szerintem az egyik legfontosabb, mert azt gondolom, hogy a támadások, a sikeres támadások 80%-ában benne van az ember valahogy. Valószínűleg persze mindegyikben benne van, mert ember támad, de a másik oldalt értettem ez alatt, tehát hogy általában valahogy az embereket kicselezve sikerül a támadás, vagy azért, mert nagyon gyenge jelszót választott, vagy azért, mert egyáltalán elmondta mindenkinek a jelszavát, vagy azért, mert ott hagyta a gépét lezáratlanul, vagy azért, mert megnyitott mindenféle olyan oldalakat, amik vírusosak voltak, megnyitott olyan e-mailt, ami vírusos volt, stb. Oktatásnál azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy oktatva legyen az, hogy a támadási formákat az illetők felismerjék, el tudják kerülni, és nagyon fontos a vétlen hibák elkerülését is oktatni. Tehát az a fajta felhasználói hozzáállás, amit mondjuk sok rendszergazda tapasztal, amikor jaj, letörlődött a dokumentáció, és te mit csináltál? Semmit! Az nem jó. Tehát akkor nézzük, hogy milyen fenyegetettségeket szedtem össze a különböző szervereknél. Általánosan szerverfenyegetettség, mail, webserver, file server, és a felhasználót, mint a legfontosabb szerver fenyegetettségét. Először felhasználót mutatnám meg, egy kedvenc példám arra, hogy hogyan próbálják becsapni a usereket. Nem tudom, mennyire ez olvasható, mert nagyon össze kellett nyomni. Ez egy részlet egy levélből, amit elméletileg a bankszövetségtől kapott az illető, ahol is szóltak neki, hogy gyanús ügyletek történtek így világszerte így a kártyákkal kapcsolatban, és hogy ki tudják vizsgálni, hogy az én kártyámmal történt-e ilyen probléma, ezért küldjem el, vagy szkenneljen be a kártyám mindkét oldalát, főleg dombornyomotnál, vagy küldjem el a nevemet, ahogy a kártyán szerepel, a bankkártya számot, a 16 jegyű kártya számsorozatot, a kártya lejárati dátumát, és nekem, ami tetszik, a kártya azonosítót, ez a kártya hátoldalán található 3 jegyű szám. Kevésbé kártya azonosítóként szolgál, de hát ha, tehát. És aki elküldi, az meg utána csodálkozik, hogy nagyon kivizsgálták azt, hogy milyen problémák történtek az ő kártyájával. De rengeteg ilyen van. Tehát csomó levelet kap az ember, csomó weboldalon vannak ilyen trükkök. Nézzük, általánosan szerverek, túlfeszültség, mérőfüst elszállás. A mérőfüst az a füst, amivel a gép mér, mert ha az kiszáll a gépből, akkor már nem mér. Meg nem dolgozik. Túlmelegedés, fizikai károsodások, vétlen törlések, ezeket találtam így hirtelen általánosan. Próbáltam olyanokat összeszedni, amik azért annyira nem nincsenek előtérben mindig. Tehát az, hogy jaj, védekeznünk kell, mert jön a nagy hacker és átírja a weboldalunkat, ezt mindenki hallja a rádióban. Az, hogy túlfeszültség, túlmelegedés és főleg a fizikai károsodások ellen is védekezni kell, arról kevésbé. Nem pont ide tartozik, de az egyik ilyen példa az volt, hogy a rendszergazda mondta a főnöknek, hogy nem lesz jó, hogy a szerver teremben egy ekkora melegvizes csővezeték megy keresztül, mert esetleg mi lesz, hogyha csőtörés van? Ah, Itt nem szokott csőtörés lenni. Egy héten belül volt. Mondta az illető, hogy ne, látod, csőtörés volt, nem lesz ez így. Kétszer csőtörés? Volt. Következő héten újabb. Nézzük a mailszervert. Természetesen illetéktelen hozzáférések, fontos a túlzott helyfoglalás elleni védelem, a spamek elleni védelem. Webszervernél ugyancsak már vannak sajnos spamek, DOS támadások, a webszervereket nagyon szeretik DOS támadni, SQL injection-ök, és a rosszul megírt PHP szkriptek. Egyesek szerint csak szimplán PHP szkriptek. Aztán file server, illetéktelen hozzáférés, illetéktelen törlés. Esetleg illetékes törlés, azt elfelejtettem odaírni, tehát amikor valaki véletlenül letörli a saját dokumentumát, aztán azt mondja, hogy a gép volt. Akkor nézzük, hogy milyen védelmek vannak ezekkel szemben. Felhasználó oldaláról nézve, általánosan, mail szerveren, webszerveren és a file szerveren. Felhasználónál. Oktatás. Bizalom. Nagyon fontos a bizalom is. Nagyon fontos a kölcsönös bizalom. Mármint a felhasználó és a rendszergazda között. Fontos az, hogy a rendszergazda elhiggye, hogy az a felhasználó az legalább nem direkt csinálta, amit csinál. De fontos az is, hogy a felhasználó is elhiggye azt, hogy a rendszergazda nem azért van, hogy őt figyelje. Oktatásnál a cél az elsajátítás, és nem az, hogy utána büntethessük. Ez főleg az IBS-nél fontos, már ahol van IBS. Az IBS-nek az oktatását nem azért kell megtartani az a felhasználóknak, hogy utána számon lehessen rajtuk kérni és vinni a furkosbotot, hogy de ott van a szabályzatban, hanem az, hogy megértsék azt, hogy az miért nem jó. Múlt évben volt egy angliai, minden évben van egy angliai security kiállítás, a múlt évben voltam, ott volt nekem egy nagyon tetsző kis ilyen hűtőmágnes, mert az volt, hogy a jelszó olyan, mint az alsó nadrág. Nem mutogatjuk, nem adjuk kölcsön, és rendszeres időközönként cseréljük. Ez így plasztikus és érthető. Tehát ebbe az ember így bele tud gondolni, hogy hát igen. Ha csak szárazon megkapja a tényt, hogy már pedig két naponta a jelszót cserélni kell, legalább 48 karakteresnek kell lennie, és random, akkor kevésbé fog tudni azonosulni ezekkel a szabályokkal. Tehát fontos az, hogy ne azt érezze, hogy mi szivakarjuk őt, hanem azt érezze, hogy védeni akarjuk őt. Akkor fog velünk együttműködni. Általános védelem. Redundancia. Diszk, táp, hálózat, és persze a gép is legyen redundáns. Csőtörés, stb. Az nem biztos, hogy redundancia, hogyha a két gép így egymás mellett áll. Tehát, hogyha itt csőtörés van, akkor maximum 1-2 másodpercet nyertünk. Mentés, archiválás. Fontos, hogy tesztelve. Volt olyan cég, ahol voltam gyárlátogatáson, és megmutatták azokat a gyárlátogatás, ez 10 éve volt már, és az akkori több 10 terás szallagot így megmutatták. Nézzétek meg, itt van. És nem volt benne szallag, mert elszakadt. Egy hete. Addig nem volt mentésük, csak azt hitték. Fontos egyébként még a katasztrófa terv is. Tehát hiába van mentésünk, hiába van archiválásunk, hogyha nem tudjuk, hogy azt hogyan rakjuk vissza, akkor az hát nem azt mondom, hogy semmit nem ér, mert egy idő után azért csak ki fogjuk találni, hogy hogyan rakjuk vissza, de sokkal nehezebb lesz az életünk, hogyha nincs katasztrófa tervünk. Következő. Jogoknál a kevesebb több. Nagyon sokszor van az, hogy főleg a felhasználók, de a rendszergazdák meg pláne, azt gondolják, hogy az a kis jog nem árthat. Bejelentkezünk rútként telepíteni egy kis munint. Ilyesmik? Nem. Tehát nagyon fontos az, hogy ha rútok vagyunk, akkor egy elrontott parancs az elég nagy kárt tud okozni. Volt olyan ismerősöm, és megint csak az RM-RF per csillagot tudom mondani, kiadta az RM-RF per home per kiskutyát, csak egy probléma volt, hogy a per és a home közé rakott egy space-t. Letörölte a home per kiskutyát. Nincs közös account. Tehát közös ló, meg túr, meg hasonlók, bármikor meg lehet azt csinálni, hogy bejelentkezek a saját nevemmel, és utána bizonyos időre személyiséget váltok ott, akár rootként, sudóval, akár másnak a nevébe is. Nem jó az, hogyha a rendszergazdák közös accounttal jelentkeznek be. Fontos a nem szükséges szolgáltatások kikapcsolása. Karácsonyfák, ezt úgy szoktuk hívni, azokat a gépeket, amin minden fut, az is, aminek nem kéne. Minél több minden fut, minél több minden figyel a hálózaton, annál nagyobb a támadási felület, amit adunk. A szükséges szolgáltatók is csak a szükséges mértékig. Ez alatt azt értem, hogy például mondjuk egy NTP szervernek elég, hogyha látja a másik NTP szervert, nem kell az egész világot látnia, meg nem kell az egész világnak őt látnia. Ugyancsak például olyan webszolgáltatásokat, amiket csak a rendszergazdának kell elérnie, azt elég, ha csak a rendszergazda a gépe látja. IP tables. Legalábbis legyen valamilyen tűzfal. Mindig. Sync cookies. Ez az DOS támadások ellen tud védekezni, vagy védeni, akár vétlen, akár direkt DOS támadások ellen, bár sajnálatos módon most már kevésbé eredményesen védekezik, ugyanis mostanában már nem szintámadásokat adnak, hanem inkább följebb vagy lejjebb mennek, tehát most már inkább a webszervert meg a mailszervert támadják, ezzel nem véd. Következő, SSL TLS, ahol lehet. Nem Telnet, nem SMTP, hanem SSH, meg SMTPS, meg IMAPS, meg FTPS, meg SMTPS, meg SSLS. Időkorlátok. Időkorlátok alatt azt értem, hogy az SSH-s bejelentkezéseknek, a képernyővédőknek, ami majdnem elindult itt közben nekem, azoknak mind legyen időkorlátja, hogy ha elmegyünk ebédelni, akkor legalább szűkítsük azt az időt, amíg valaki odasétál a gépünkhöz, és hozzáfér mindenhez. De tehát a bejelentkezéseknek legyen időkorlátja, akár odáig is elmenve, hogy azt mondjuk, hogy éjszaka ne lehessen mondjuk FTP-vel bejelentkezni, mert úgyse fog senki se bejelentkezni, mikor nem nagyon figyeljük, akkor ne is fusson, különféle időkorlátok. Jelszavak helyett erősebb autentikáció. Itt az erősebbet azt így kihangsúlyoznám. Nem azt értem, hogy más. Tehát az, hogyha nekem a jelszó helyett van egy tokenem, ami gond nélkül beautentikál helyettem, az nem erősebb autentikáció, mint a jelszó. Ha a tokenem van egy jelszó, és csak úgy férek hozzá, az már lehet. Ugyanúgy az X509-es autentikáció önmagában nem erősebb, mint a jelszó. Azért nem erősebb, mert ha valaki megszerzi magát az X509-es kulcsot, akkor gond nélkül tud vele autentikálni. Ugyanúgy, mintha megszerzi a jelszavamat. Annyi a különbség, hogy ez mint a film és az autó között, hogy a filmnél az, hogy ellopták, az kicsit nehezebb észrevenni, mert megmaradt nekem is, az autót egy kicsit könnyebb észrevenni, hogy már nem ülök benne és nem brummog. Fontos az, hogy erősebb autentikáció, és egyébként jelszó nem is olyan gyenge autentikáció, hogyha úgy belegondolunk, csak legyen 48 karakteres és full random, de mondjuk utána megígyezni egy kicsikét érdekes. Hozzáteszem, hogy mostanában egyébként érdekes ötletek vannak így jelszóra. Legutóbb egy pap mondta azt, hogy vegyék az illetők a kedvenc idézetüket a Bibliából, és ott minden szónak az első karakterét írják oda, beleértve azt, hogy mondjuk ez János Evangélium 23.7-es, tehát J23.7, és utána az idézetnek, a szavainak az első betűje, az úgy azért elég random. Bár erre írták, hogy oké, de hogyha mindenki ezt használná, akkor nagyon gyorsan történne egy olyan rainbow tábla, amelyik itt tartalmazná az összes idézetet. A másik, amire bocsánat, most hirtelen eszembe jutott, az az egyik rendszergazda kérdi a másiknak, hogy te, figyelj, hát hallom, hogy a kutyád neve a jelszót, hát mégis, hát ez hogy? Miért? Mi a bajod azzal, hogy 23PQ47Z? És akkor vannak még ilyen rendszergazda által fölrakható védelmek, GRS-ek, RSBAC, Selinux és AppArmor. GRS-ek az leginkább támadástípusok ellen próbál védekezni. Abban gondolkodik ő, hogy legtöbbször mondjuk a valamelyik memória tömböt túlcímezzük, oda berakjuk azt a kódot, amit futtatni szeretnénk, és utána futtatjuk. Megoldás, ezeket a tömböket nem futtathatóvá tenni, vagy futtat hatásmentessé tenni, és csomó ilyen védelmet próbál meg aktiválni. A gond ott van egyébként, amikor mondjuk azt hiszem nem GRS-ekkel, hanem Selinux-szal volt, amikor egy támadás csak akkor volt sikeres, hogyha Selinux volt rajta a gépem. Anélkül nem. RSBAC, ez igazából nem védelem, ez igazából hozzáférés vezérlés, de mint az elején ott említettem, tehát az autentikálhatóság, a letagadhatatlanság is azért része a védelemnek, és ebben is vannak védelmek, hogy ha nem fér hozzá valamihez, sokkal nehezebben töri föl. És akkor vannak a mai világban két legelterjedtebb, Linuxos körben legelterjedtebb védelem, a Selinux és az AppArmor. A Selinux az bizottság tervezte. Nem tudom, azt ismeritek-e, hogy a teve az egy olyan ló, amelyiket bizottság tervezett. Hát ez a Selinux is egy olyan védelem, amit bizottság tervezett. Használni lehet, talán még írni is lehet, olvasni nem. Tehát az, hogy kiderítsem, hogy az a program ahhoz miért nem fér hozzá, az egy izgalmas vállalkozás. Az, hogy ezt kijavítsam, az még izgalmasabb. Cserébe, viszont teljesen logikus, egy csomó, nem is csak bizottság, ráadásul bocsánat, hanem akadémiai bizottság tervezett. Tehát egy csomó publikáció, egy csomó elméleti leírásnak megfelel, hogy hogyan is kell kinézni egy ilyen védelemnek, hogy vannak rólók, vannak subjectek, vannak objectek, ezek hogy férnek egymáshoz, szintek, minden benne van, aminek így kell, így 3-4-et így összeollóztak, és aztán úgy megtervezték, hogy általános legyen. A AppArmor ezzel szemben a gyakorlatból indult ki. Azt senki nem tervezte, az csak úgy lett. Ez látszik is rajta, tehát vannak benne különböző részek, fájlokhoz való hozzáférés, hálózathoz való hozzáférés, jogosultságokhoz való hozzáférés. Ezek tök különbözően néznek ki, tök különbözőképpen kell beállítani, ugyanabban a config fájban, nem egyforma logikával, stb., de működik, és érthető. Pár ötlet még, inkább csak így felvillantva, hogy miről lesz szó majd a a nyáron, file servernél NFS, NFS 4, 3, 2, 1, nagyjából felejtős, 4. Az már például tud jogosultságokat kezelni. Úgy is, hogy van két gép, és az egy, és mind a két gépen az ezres user ID-t az más valaki birtokolja. Itt Piroska, itt meg Mancika. És ott van egy fájl, aminek az ezres user ID-ja van a szerveren, és az kié. Tehát Piroskáé vagy Mancikáé. Ez tudja az NFS-nél. CIFS. Automatikus kuka. Az egy fontos dolog, tehát nehezen vezettettem be a cégnél, de azóta örülnek neki, hogy van. Kvóták. Ugyancsak NFS-nél, ugyancsak CIFS-nél. Mail server. Víruskeresés. Klamav, ami free. Sokfajta van, tudom. Spam szűrőnél a Spam Assassin az én kedvencem, az is azért, mert free. Mail szervernél is fontosak volt a DKM. Ez még egy érdekes dolog így a... Mind a vírusoknál, de inkább a spameknél. Greylist, azaz szürkelista. És a backscatter, ez egy nagyon fontos dolog. Amikor mi már védve vagyunk, de mi támadunk. Csak azért, mert mi már védve vagyunk. Ez arról szól, hogy a támadó, hogyan ad föl levelet a skót illető a szomszédvárosba, hát úgy adja föl, hogy megcímzi saját magának, feladónak írja a másik illetőt, és kevés bélyeget ragaszt rá. És akkor visszamegy a feladónak. Hát körülbelül ez a backscatter, amikor címzetnek egy nem létező címet írnak be, és a feladónak akarják küldeni, ugye elküldik a címzetnek a SMTP szerverének, aki azt mondja, itt ilyen nincs, visszaküldöm a feladónak. És ez nem mindig jó. Webszerver, különböző részek elszeparálása egymástól, például admin felület. A szép kártyával kapcsolatban volt most nemrég egy bejelentés, hogy az egyik kártya elfogadó helyen, az egyik admin felületen mondjuk elfelejtettek jelszót rakni, úgyhogy le lehetett tölteni nem tudom hány darab usernek az e-mail címét, mikor, mit vett azért az összegért, amit a szép kártyában elhasznált. Szerencsére a szép kártya száma az nem volt ott, de így már lehet neki levelet küldeni, hogy ez a tranzakcióval gond van, küld el a szép kártya számodat, hogy tudjuk ellenőrizni. Írási jog megvonása. Ha lehet, akkor a PHP scriptek sehova ne írhassanak, akkor sokkal jobb az életünk. Reverse proxy-k. Ez azt jelenti, hogy nem magát a webszervert támadják meg, hanem csak egy előtte lévő proxy-t. Aztán meglepődnek, amikor sikeres a támadás, és nem oda jutnak, ahova akartak. URL szűrés. Captcha. És libpatch mód apparmor. Ezt azért írtam ide így, mert mondom, azt nem mondtam, mert nekem a kedvencem egyébként az apparmor, azért, mert az működik. És ő tud olyat, hogy beépül a Apache-ba, és nem magának az Apache-nak lehet jogosultságokat adni, hanem a scripteknek. Tehát itt szépen szét lehet bontani, hogy melyik scriptnek hova lehet joga. Mondjuk a Munin ne tudjon írni a per ETC-be. URL szűrésre visszatérve még, az is egy fontos, ám de nehéz, viszont a legjobb védelmet tudja adni. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy milyen URL-ekkel lehet így a szerverünk, de milyen URL-re válaszol értelmesen a szerverünk, akkor minden mást kiszűrve nagyobb eséllyel nem lehet támadni. Csak vigyázni kell arra, hogy ha lesz új URL, ami értelmes, akkor azt is ki fogjuk szűrni. És aztán még bónuszként adatbázis szerver. Ezt a legnehezebb, mert itt a programozóval kell harcolni. Lekérdezni, nem táblákat kérdezünk le, csak view-kat. És beszúrni, azaz inzertálni, viszont meg megint csak nem táblába inzertálunk, hanem csak egy függvénybe. Majd ő inzertál a táblákba. Ezzel jóval meg tudjuk nehezíteni a kedves illető dolgát, főleg, hogyha a alaptáblákhoz meg letiltjuk a hozzáférést a usernek, hogy bármilyen SQL injection-t képes legyen ide abszolválni. Tehát még egy réteg védelmet bele tudunk rakni a dologba. Akkor nézzük tovább az észlelést. Szóval, ezt már mondtam, általános elmondva, ha kiszemeltek, akkor nincs esélyed. Kivéve, ha tudod, hogy támadnak. Persze kérdés, hogy ők tudják-e, hogy mi tudjuk, hogy ők támadnak, és hogy mi tudjuk-e, hogy ők tudják-e, hogy mi tudjuk-e, hogy ők támadnak, és akkor itt lehet játszani. Ha tudjuk azt, hogy honnan jön a támadás, milyen fajta támadás jön, stb., sokkal könnyebb ellene védekezni. Viszont, ha ők tudják, hogy mi tudjuk, hogy ők onnan akarnak támadni, akkor meg megcsinálják azt, hogy úgy csinálnak, mintha onnan támadnának, de közben amannan támadnak, ahol nem figyelünk, mert mi azt hiszük, hogy ők innen támadnak. Tehát ez is egy nagyon jó macskaegér játék. Ezért mondtam azt, hogy senkinek nem szabad hinni, még néha tényeknek se. Fontos, hogy nem a kamera a védelem, tehát nem az a program a védelem, amit mi használunk, hanem a monitor előtt ülő őr, biztonsági őr. Azaz az, hogy akár mondjuk teszem azt monitornál mondjuk egy boltban a lopást, ki az, aki észleli, az az őr fogja észlelni. A monitor az legfeljebb arra lesz jó, hogy a későbbiekben vissza lehessen nézni, hogy jé, tényleg. De az, hogy észrevegyük, hogy most ott éppen lopnak, az csak az őr tudja észrevenni. Viszont fontos a monitoroknak a helye, hova rakunk monitorokat. Ha csak a női WC-be, akkor kevés lopást fogunk észrevenni. Felbontása. Mennyire látja, hogy ha csak a három darab paca az egy ember, akkor megint csak nehéz észrevenni, hogy éppen lop. És a képessége is, tehát ha elég lekapcsolni a villanyt, és akkor nem, sötétben nem lát a kameránk, akkor megint csak könnyen kijátszható. Másik fontos dolog, hogy túl sok monitort meg nem tud figyelni egy őr se. És akkor vagy több őrt állítunk be, tehát ha megint csak a bolt, minden egyes árucikre ráállítunk egy kamerát, hogy azt éppen valaki lopja-e, akkor egyrészt sok kameránk lesz, áramszámlánk is, viszont vagy pókot alkalmazunk, kaméleon pókot, vagy rengeteg őrt. Kétfajta kamera létezik, és itt a kamera azért van idézőjelben, mert ezek most már inkább így a szerver betörés védelemben értendők, hálózaton figyelő kamera, és szerveren figyelő kamerában aktív és passzív, tehát ez a kettő fajta van. Nézzük, hálózati kamera. A hálózati kamera az vagy tűzfalon van, vagy a hálózat valamely kijelölt pontján. Fontos, hogy a tűzfalon ott bele is tud avatkozni a forgalomba, azaz ott meg tudja azt csinálni, hogy ha észlel egy támadást, akkor azonnal le is csapja. Persze, hozzá kell tenni, hogy ilyen esetben azt szokás csinálni, áltámadásokat csinálunk, lecsapja a forgalmat, idegesek lesznek a felhasználók, kikapcsoljuk a védelmet, lehet menni. Viszont másik, tehát ha tűzfalon van, akkor bele tud avatkozni a forgalomba, ha akarjuk, de nem látja a belső történéseket. Tehát ha valahogy átjutott egy támadás a tűzfalon, akkor onnantól kezdve a belső hálózaton már azt csinál, amit akar. Cserébe, hogyha a hálózat valamely pontjára rakjuk, igen, és ezt már nem írtam ide, akkor igaz, ott is lehet, vannak arra lehetőségek, hogy bele tudjon avatkozni, sokkal nehezebben, sokkal jobban konfigurálni, sokkal kevésbé megbízhatóan, de van rá lehetőség, ám de akkor láthatja az egész forgalmat. Ekkor mit csinál az ember? Akkor a forgalmat generál, hogy belefullad a figyelő, és akkor feladja egy idő után. Ennek a hálózati kamerának alapvetően két típusa létezik. Pattern alapú, azaz minta alapú, regulális kifejezések leginkább, de azért ennél azért általában egy kicsikét többet tudnak, és viselkedés alapú. A pattern alapú az kikerülhető, kicsit változtatok a támadáson, és már nem illeszkedik rá az a kifejezés, azonnal kikerültem, vagy viselkedés alapú, ez kicselezhető. Erre kedvenc példám, van olyan, amelyik figyeli a hálózatot, viselkedésen alapul, figyeli a hálózatot, és ha valami devianciát észlel, akkor riaszt. Ám de azért azt tudjuk, hogy a hálózati forgalmak szoktak változni. Ezért, ha mi szépen lassan, óvatosan elkezdjük megváltoztatni a hálózati forgalmat, egy idő után már az lesz a normális, ha éppen törik a hálózatot. Ez olyan, mint amikor az illető tanította a szárazföldön élni a halát, de aztán sajnálatos módon egy idő után bent felejtette a vízben, ezért megfulladt. Tehát már arra riaszt, hogy éppen normális a helyzet. Itt a legismertebb, vagy általam legismertebb mondjuk így, az a snort. Ez egy pattern alapú. Szerintem elég jó, de persze kicselezhető. Aztán lokális kamerák, aktív lokális kamera, szerveren futó agentje van, tehát ez magára a szerverre van telepítve, azért lokális. Próbálja figyelni a gép állapotát, és hogyha valamit ott lát, akkor riaszt. Itt is megvan a két típus, az a pattern alapú és a viselkedés alapú. Ezeket nem nagyon tudok róla, hogy elterjedtek volna, igazából nem is ismerek egyet se, amelyik valóban így működik. Inkább csak ilyen rendszergazdai scriptkiddy jelleggel történnek ezek. Tehát ami, például Munin, itt is lehet, hogyha load megnő, az gyanús. Hogyha hirtelen a Qunk-ban az eddigi kettő helyett 48 üzenet van átlagban, az gyanús. De tehát ezek általában, tehát a nem elterjedt alatt azt értem, hogy nincsenek nagy rendszerek, amik erre ráálltak volna, hanem csak, bocsánat, de a Munin azért igazából egy ilyen script halmaz, nem egy nagy rendszer. Működik, jól működik, amire való arra működik, de... És akkor vannak a passzív lokális kamerák. Ezek igazából nem is lokálisak, az igazat megvalva. Ugyanis alapvetően az észlelésnél természetesen fontos az, hogy és akkor megint ott tartunk, hogy tudja-e, hogy mi tudjuk, hogy ő tudja, hogy mi tudjuk. Tehát, hogyha bejelentkezik arra a gépre, és látja, hogy ott fut egy ilyen figyelő, hogy hívják, akkor tudja, hogy mi figyeljük. És akkor ez szerint tud cselekedni. Ha nem ott van a figyelő, akkor nem tudja. Viszont, hogyha nem ott van a figyelő, akkor hogyan tudhatja azt figyelni azt a gépet? A logok alapján tudja figyelni, ez az úgy szokott történni, hogy azon az adott gépen a logokat összegyűjtjük, átküldjük egy másik gépre, és ott a másik gépen ott ez a passzív lokális kamera, azért passzív, mert nem avatkozik bele semmibe, nem csinál semmit, csak így kapja, így öntik bele a szájába, és ő csak úgy nyel, mint kacsa a nokedlit. Így dolgozza föl. Ez nagyban függ a programok logolási minőségéről. Tehát, hogyha a programban, mondjuk az Apache-ban kikapcsoltuk, hogy a kliens IP címét logolja, akkor nagy valószínűséggel nem fogjuk megtudni a kliens IP címét. A legelterjedtebb free az a logcheck, és mostanában igazából ezek a SIEM-ek szoktak elterjedni. Ez a SIEM, ez nem fogom tudni fejből, hogy mi a neve. Az a lényege, hogy megpróbálja rengeteg helyről begyűjteni a logokat, tűzfalról, szerverekről, routerekről, switchekről, telefonokról, mindenről, és megpróbál ezekből a logokból kitalálni, hogy mi is történt a hálózaton. Tehát bejött valaki a tűzfalon, SSH-val bejelentkezett egy gépre, onnan webböngészővel ment tovább egyik szerverre, és ezt megpróbálják így összekötni, korrelálni, és megnézni, hogy ezek mennyire jók. A logcheck ennyit nem tud, a logcheck nagyjából csak annyit tud, hogy megmondom neki, hogy melyek azok a logüzenetek, amik gyanúsak. Például mondjuk a rootként való bejelentkezés az gyanús, mint állítottam volt, mert rootként nem jelentkezünk be. Tehát ha rootként történő bejelentkezés lát, akkor riaszt. Na, viszont ezeknek a passzív lokális kameráknak nagyon fontos az, hogy miből dolgoznak, mint említettem volt. Tehát ha nincsenek meg azok az alapadatok, vagy az alapadatok nem jók, nem megbízhatók, akkor ez a rendszer is megbízhatatlan lesz. A logokat hogyan juttatunk el oda? Hát először is készítenünk kell logokat. Fontos, hogy a logok készítése az kell, és tilos is. Tehát adatvédelmi ombudsman kimondta, logokat nem generálhatunk, de ettől még kell. Ezért az szokott történni, hogy generáljuk a logokat, majd letagadjuk. Fontos, hogy ami nincs, az már később biztosan nem is lesz. Ami van, azt még később le lehet törölni. Ami nincs, azt már nem lehet csinálni. Valamit lehet csinálni helyetted, az már nem az. És azt már hamisításnak hívják, tehát az más. Viszont a szénak azzal sem jó, amiben a tűt keressük. Úgyhogy jól be kell tudni állítani azt, hogy melyik programmal, milyen logok érdekelnek, milyen loglevel érdekel, stb. Ehhez viszont tudnunk kell, hogy mit is akarunk vele kezdeni. Következő, log továbbítása. Így egy kicsikét így az állatfarm jelleggel, UDP rossz, TCP jó, négy láb, nem, mi van? Két láb jó, négy láb rossz, fordítva? Oké. UDP az nem igazol vissza, nem csinál semmit, csak így belemegy a vakvilágba. Cserébe viszont a legtöbb ezt tudja. TCP az. Ha lehet, akkor TCP-n logoljunk és TCP-n küldjük el. Titkosítás. Fontos, hogy megbízhatók legyenek azok a logok, amiket generálunk. Ennek a megbízhatóságnak az egyik lépése az, hogy bízunk benne, hogy a támadó még nem tudja, hogy mi logolunk. A másik az, hogy a hálózaton nem tudja módosítani a logokat, és itt beleértve azt is, hogy elkezd olyan logokat küldözgetni, amik úgy nem is léteznek, hanem ő generál, csak azért, hogy megzavarjon minket. Erre jó az, hogyha titkosítunk és ellenőrzünk, hogy tényleg a másik oldal a másik oldal. Persze nem minden támogatja. Fontos még a logvesztés. UDP rossz, mint említettem volt. Ha a logoknak a 80%-át elvesztjük, akkor nem tudom, mit kezdünk a maradékkal. Megint egy példa. Bocsánat, azt még az elején nem mondtam egyébként. Én főállásban a Balabit IT Kft.-nél dolgozok, akik csinálnak egy ilyen logoló programot is, Syslog NG néve, és itt találkoztunk egy ügyféllel, aki adatbázisba logolt, és kétféle logolást csinált, az egyikben mentek az összes logok, a másikba csak a host nevek, hogy milyen hostok logoltak, hogy lássa, hogy minden host logol-e rendesen. Próbáltunk meg neki magyarázni, hogy ez így nem lesz teljesen tökéletes, de ő kötötte az ebet a karót, hogy ez így kell, ez így működik, de neki annyi volt a problémája, hogy a hostokban 20%-kal kevesebb host jelent meg, mint amennyi a rendes logokban is megjelent. Tehát mert ott is külön volt adatbázis, külön oszlopok, ott is szelektálta a hostokat, itt is szelektálta a hostokat, a kettő között volt egy 20% különbség. És hogy ez így nem jó, hát ezzel csináljuk valamit. A végére kiderült, hogy tényleg ez a 20% igaz, de alapvetően a logjainak a 98%-a elveszik, tehát a maradék 2%-nak a 20%-ában van különbség. Úgyhogy mondjuk egy kicsit máshol kell keresni, így más léptékben kéne gondolkodni. Tehát logtovábbításnál nagyon fontos figyelni a logvesztésre. Meg nem csak a logvesztésre, hanem a logszerzésre is nagyon figyelni kell, tehát ne legyen több logunk, mint volt. Logtárolás. A logtárolásnál nagyon fontos az, van olyan hely, ahol óránként keletkezett 4 giga log, azt valahol tárolni is kell. Ez a 4 gigalog, ez tömörítve 4 gigalog. Tehát nagyon fontos azt kitalálni, hogy mi az, amit tárolni akarunk. Tehát oké, mindent összegyűjtöttünk, de azt tárolnunk is kell. Fontos, hogy riasztás esetén a kivizsgáláshoz minél több logunk van, annál biztosabban tudjuk megmondani, hogy mi történik. Megint csak a ne bízunk semmiben. Amikor mi kapjuk a riasztást, az már bőven elképzelhető, hogy nem az első próbálkozás, hanem a 28. Azt kideríteni, hogy ez most az első volt-e, vagy a 28., az viszont fontos. Lehet, hogy a 10. már sikeres volt valahol, és csak onnan mennek, akarnak tovább menni. Tehát minél részletesebb, annál jobb nekünk. Másik, hogy remélhetőleg kevésszer kell. De akkor nagyon. Tehát én azt állítom, hogy a logok által elfoglalt hely az sokszorosan megéri, még akkor is, hogyha ez nagy. De cserébe ezeket jól el lehet rakni a szekrénybe, fölcímkézve. Nem kell, hogy a szerveren legyen, nem kell, hogy könnyen elérhető legyen, mert nem sokszor kell, de ha kell, akkor nagyon kell. És körülbelül ennyi volt, itt a vége.